korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Húsvét titkához közeledve, a feltámadás nagy napjához lépegetve, a mai alkalommal az elmélkedésünknek ez lesz a címe, hogy vajon melyiknek lesz a felesége? Egy bizarr történetet olvasok fel Máté evangéliumnak 22. fejezetéből, de megtalálható ez Márknál is és Lukácsnál is, majdnem szóró-szóra egyformán. Aznap szadduceusok jöttek hozzá, akik tagadták a föltámadást. A következő kérdést intézték hozzá. Mester, Mózes így rendelkezett. Ha valaki fiúgyermek nélkül hal meg, testvére vegye el az özvegyet, és támasszon utódott testvérének. Volt tehát 7 testvér. Az első megnősült, aztán meghalt. Mivel gyermeke nem volt, feleségét testvérére hagyta. Ugyanaz történt a másodikkal és harmadikkal is, egészen a 7. Végül meghalt az asszony is. A föltámadáskor tehát a 7 közül, hiszen mindegyiké volt, Jézus így válaszolt, tévedtek. Nem ismeritek sem az írást, sem az Isten hatalmát. A föltámadás után ugyanis nem nősülnek, s férjhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai a mennyben. A halottak föltámadásáról pedig nem olvastátok, amit Isten mondott nektek? Én vagyok Ábrahám istene, Ízsák istene, Jákób istene. Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Mikor a nép ezt hallotta, elámult tanításám. Vegyük sorra, először beszéljünk arról, hogy kik teszik föl ezt a kérdést, ők a szadduceusok, farizeusokról gyakrabban hallunk, szadduceusok. Egy vallási párt, egy szádok vagy szádok nevű főpapról elnevezve. A Szentírás régebbi részeire hivatkozva, és csak azokra figyelve, az ősibb részekre figyelve, tagadták a feltámadást, az örök életet, az angyalok létét. A párt, főleg papokból, levitákból áll, de gazdag arisztokraták is ide tartoztak. Politikai felfogásuk Rómával kapcsolatban a lojalitás volt, ellentétben a farizeusokéval. Érdekes, Josephus Flavius jegyzi meg, hogy a Krisztus után 70-ben bekövetkező nagy háborúban végül is a papság hős hazafi lett a város és a templom védelmében. A szadduceusok kihaltak, a farizeusoknak az öröksége tulajdonképpen a ma is létező rabbinátus. Ez tehát a kérdésfeltevők csoportja. Maga a kérdés nagyon bizarr és majdnem meseszerű. De van egy alapja a Szentírásban, ez pedig a másodtörvénykönyv 25. fejezetében van egy különös parancs, e szerint, ha valaki fiú örökös nélkül hal meg, özvegyét testvérének kell elvennie, és az ebből a házasságból származó fiú lesz az elhunyt fia. Tehát úgy kell tekinteni, mint az elhunytnak fia lett volna. Ez egy kicsit örökségi szempontból is fontos. Tulajdonképpen nagyon materialista elgondolásból származhat. Nem tudjuk, mi van a halál után. Lehet, hogy semmi nincs, lehet, hogy van valami, de mindenkinek jár a legszentebb ajándék, a fiúgyermek, ezért e földi ajándékot mindenképpen biztosítani kell, tehát feleségül kell venni az özvegyet. Nem szól az előírás arról, csak nekem jutott eszembe, hogy mi van akkor, ha az öcs már nős. És csak egy történetünk van, Vajon mennyire teljesítették ezt a gyakorlatban? A Teremtés könyvében olvasunk szintén egy bizarr esetről, Jákob fiainak a történetében, ahol épp az egyik nem akarja teljesíteni ezt a parancsot. Megtagadja. Ez az alapja a cinikus kérdésnek, tehát, ha 7 testvér szorgalmasan, kitartóan ragaszkodik a törvényhez, és azt a szegény özvegy asszonyt egymás után feleségül veszik, majd meghalnak, aztán jön a következő, mi lesz majd a föltámadáskor? A sokszoros özvegy kinek lesz a felesége? Körülnéz, és kit fog választani? És ők mit fognak szólni? A 7 testvér. Márk még hozzáteszi ezt a cinikus mondatot is, hogy ha ugyan lesz föltámadás. Így áll össze ez a különös történet, a törvényből vett valóságos, de bizonytalan teljesítésű parancshoz, tehát ez valóban benne volt a törvényben, a kérdezők hozzábigyeztenek egy meseszerű történetet. Nevetségessé akarták tenni a feltámadás és az örök élet hitét ezzel, és így álltak Jézus elé. Tehát ez az előzmény, a kérdezők és maga a kérdés forrása. Minden másképp lesz. Jézus nem vág vissza, nem utasítja el őket, és nem is reagál kemény szavakkal, csak ennyit mond, tévedtek. És a primitív történetet épp csak érintve elkezd tanítani. Az örök életben minden másképp lesz. Megszűnnek a természet rendje szerinti, eredetileg Isten által alkotott kapcsolatok, vonzódások, így a földi értelemben vett házasság is. Jézus az angyalokéhoz hasonlítja ezt az új létet, szellemi, lelki élet lesz ott. Ez csak hasonlat, persze, mert a Szentírás szerint a test is megdicsőül, erről majd később. Nagyon érdekes, hogy Jézus okfejtése a szadduceus hagyományokra épül, nem hoz elő későbbi történeteket a bölcsességi könyvekből és egyéb könyvekből, hanem kifejezetten Mózes 5 könyvéből argumentál. Mert ők is leginkább a régebbi részeket tartották fontosnak a Bibliából, semmilyen későbbi farizeus, rabbinikus magyarázatot nem fogadtak el, csak utalok az elmúlt vasárnapra, a szamaritánusok még szigorúbban csak Mózes 5 könyvét fogadták el Szentírásnak. Szélsőségesebb formában így tettek, tehát a szamaritánusok, ezért az Úr egy ősi, közismert, mindnyájuk által elfogadott történetre hivatkozik, a csipkebokor jelenetre, amelyet jól ismerünk, és megtalálhatunk a kivonulás könyvének 3. fejezetében. Itt Isten önmagáról azt jelenti ki Mózesnek, hogy ő, a régen meghalt Ábrahám, a régen meghalt Izsák, és a régen meghalt Jákob istene. Ha végleg visszavonhatatlanul megsemmisültek, és az enyészetté lettek volna egy kiváló személyek, Ábrahám, Izsák, Jákob, nem nevezni őket jelen időben Istenüknek. Ezzel a biblikus érveléssel válaszol a nem éppen jóindulatú kérdésre, bizonságot téve a föltámadásról, és még egyszer megjegyzem, milyen finom és milyen szinte udvarias, hogy csak abból argumentál, amit ő nekik is el kell fogadniuk. További kérdés nincs, nem válaszolnak erre a szadduceusok. Néhány sorral később olvashatjuk, hogy elhallgattatta a szadduceusokat. A nép pedig nagyon csodálkozott ezen. Nyilván azért, mert óriási tekintélyük volt. küzdelem a képekkel. Bár komikusnak tűnik a szaddilceusok álproblémája, mégis érdemes egyik elemén elgondolkodnunk. Ez pedig a nagyon nagy anyagiság, anyagiasság, röghöz kötöttség, földi fogalmakban való gondolkodás. Az ember nagyon sokáig úgy képzelte el a halál utáni életet, mint a földi élet jobb folytatását, egy minőségileg jobb folytatását egy másik világban. Ezért helyeztek élelmet a sírba. Tudunk olyasmiről, hogy lovakat nyilasztak le, hogy majd a túlvilágon tudjanak lovagolni. Rabszolgák ezreit is voltak, olyan kultúrák lenyilaszták, hogy ott is az urat szolgálják majd. Hát legfőképpen az egyiptomi kultúrában ismerjük ezt a nagyon gazdag művészi halott kultuszt. De minden ókori vallásban ismert volt ez, hogy a folytatás, ez csak a földi életnek a folytatása, ugyanúgy, mint eddig, csak hát egy kicsit jobb, magasabb rendű formában. És bár nagyon mosolygunk ezeken, ugyanakkor tisztelettel nézzük a csodálatos építészeti remekeket, amelyek megőrizték az ősi képeket, mégis sokszor mi is hasonlóképpen gondolkodunk. Valljuk be, keresztény létünkre is, a földi élet folytatásaként képzeljük el az örök életet, magasabb rendű formában, de mégis úgy. Ha nem is ennyire materiális, mint az egyiptomiak vagy a szadduceusok, mégis a saját világképünkben gondolkodunk. A fönt és a lent. Alsó, felső és más anyaghoz kötött fogalmakat használunk. Ölmegy a egy országba, lemegy a pokolba, kerül le, mindig lent gondoljuk el. Mennyország, a kifejezések is, mennyország, tisztító tűz, pokol mélye. Kénytelenek vagyunk mi is így beszélni. Nem nagy baj ez, de, és itt a de szócskára nagy hangsúlyt teszek, de csak segítő eszköz. Nem szabad tűzzel, vassal írtani ezeket a képeket, hiszen évezredek művészete is táplálkozott ezekből. Gondoljunk a csodálatos, hatalmas freskókra, vagy csak a Sixtuszi kápolna oltárképére, vagy még egyszer mondom, Egyiptomra. Eszközök. És szép eszközök. Eszembe jutott az a pusztítás, amit a szélsőséges tálib mohamedánok végeztek Afganisztánban, ugye, hogy ágyúval agyon lőttek óriási nagy szégi buddha szobrokat, mondván, hogy az bálványmálás. Tehát nem baj. Ezek, hogyha megvannak, de mindig hozzá kell gondolnunk, és itt jön a de másik része, mert ezek hasonlatok, képek, jelképrendszerek csak jeleznek. Tehát nem szabad ezeknél megragadnunk. Mert nagyon sok ember elkezdi így képekben gondolni, és ez a veszély, segítőeszköz, de veszély is, ezeket földi módon belegabajodik, és utána meg elkezd kételkedni, hogy hát végül is nincs is, mert fönt képzelt el a mennyországot, persze ott egyáltalán nincsen fönt, csak a világmindenség, az univerzum, lent a föld mélyében nincsen pokol, mint a régi igazság és beteljesülés más lesz. Ahogy Szent Pál apostol mondja, csodálatos szépen, szem nem látta, fül nem hallotta, emberi értelem föl nem fogja, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Tehát a szem a fül, az értelem most nem tudja felfogni, ezért kénytelen eszközöket használni. De nem az eszköz az, ami majd lesz. De ezért nagyon vigyázzunk, ne ragadjunk le ezeknél. Mert ha megállunk itt, akkor könnyen elillan a lényeg. Gondoljunk csak arra, hány ember érezte, és tragédiaként élte meg a régi világkép összeomlását. Tehát amikor kiderült fokozatosan, sokszor forradalmi gyorsasággal, sokszor lassan, fokozatosan kiderült az, hogy nem olyan a világ, ahogy a szemünk látja, de még mindig azt mondjuk, hogy föl kell a nap, és lenyugszik a nap, pedig hát milyen régóta tudja az emberiség, hogy a nap nem kell fel, és nem nyugszik le, ugye? De mondjuk, megmaradt ez a szép kifejezés. De sokan tragédiaként érezték meg, és azt hitték, hogy mivel ez a világkép összeomlott, és a világ mindenség és a föld történetéről és az élet történetéről ma már milliárd években beszélünk, sokan azt hitték, hogy összeomlott a hit is. Jaj, nagy baj van, és nagyon sokan, ugye tudjuk, főleg Amerikában még mindig foggal, körömmel ragaszkodnak a Bibliának egészen primitív materialista, mert ez is egy materializmus, materialista szó szerintiségéhez, mert azt hiszik, és ez a félelemből táplálkozik, mert azt hiszik, hogy akkor elomlik és elillan a hit, az Isten hit, az örök életbe vetett hit, pedig nem így van. Sokan hitték ezt, de mégsem így történt, és ma már békességben él, legalábbis a keresztény világnak a nagy részén, békességben él egymással a kettő. Örök élet és a látható élet. A lényeg tehát maradt. Még egyszer megismétlem, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten az ő szeretőknek készített. Ezt mondja az apostol az új világról, amelybe Isten vár minket. A földön földi képeket használunk. Ezek a tudásnak, világképnek megfelelően állandóan változnak és fejlődésben vannak. Én gondolok a saját fizikai tanulmányaimra és a többire, mennyit változnak. Ugyanúgy változnak ezek is, mint a különféle korok, különféle művészi jegyei. A kifejezett lényeg, amit ezek kifejeznek, soha nem változik. A lényeg pedig nem más, mint Isten a szeretet. A szeretet nem szűnik meg soha, mondja Szent János apostol levelében, és mi ebben hiszünk. Ez semmitől nem változik, semmitől nem függ, ez egy más, ez egy új világ. A képeket, hasonlatokat a vándorúton használjuk, szabadon használjuk. Tudjuk, hogy ezek csak mankók, de egyszer majd kiszállunk ezekből, úgy, mint pillangó a bábból, és elindulunk a másik világba, Istenhez.
Evezz a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.
Az imaórák liturgiája, kompletórium következik.